És hát, ahogy kérdezte még egy pár perc ezelőtt, hogy tudnak-e rólunk, meg hogy tudják, hogy mekkora, milyen erős a magyar Harry Potter rajongótábor, hát ezt most megtapasztalhatták az amerikai partnereink is, mert ezt így megsúgták nekünk így menet közben, hogy ilyenfajta érdeklődést nagyon kevés városba tapasztaltak, mint Budapesten.
Most csak egy hirtelen eszembe jutott, hogy a filmeket nézve és hallgatva rendkívül nagyon sok és fontos szerepe van azoknak a szinkronszínészeknek, akik a hangjukat kölcsönzik az egyes karaktereknek, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy esetleg lehet-e találkozni majd olyan személyiségekkel, akik közel állnak akár a filmekhez, akár a könyvekhez, mondjuk a fordítókkal, vagy bármilyen olyan személyiségekkel, akik segítettek annak érdekében, hogy megismerhetővé váljon Magyarországon is ez a sorozat.
Próbálunk ebben is, ez egy nagyon jó kérdést tett föl, mert próbálunk ezen is dolgozni. Mivel hogy a Warner Brothers áll a teljes körűen a kiállítás mögött, tehát nem csak a londoni lokális nagy kiállítás, hanem az utazó kiállítás mögött is, rendkívül szigorú jogszabályokat kell nekünk megfelelni, tehát folyamatosan egyeztetések alatt vannak az ilyen jellegű kérdések is, amiket fölteszünk feléjük. Jelen pillanatban ezt mi úgymond leírtuk és kértük, hogy mi örülnénk ennek, amit ön is említett. Várjuk még a választ, és hát remélem, hogy itt az előttünk álló egy-két hónapban ez a része is megoldódik, és akár a szinkron színészekkel, fordítókkal, vagy tényleg olyan személyiségekkel, akik aktívan részt vettek abban, ahogy ön is említette, hogy még népszerűbb legyen ez a Harry Potter világ Magyarországon, aktívan dolgoztak benne.
Hol lehet tájékozódni mindezzel kapcsolatban, mit ajánlan a hallgatóknak?
Hát két oldal van, a Green Exhibition, a kiállítás szervező cégnek a weboldalán, de az eventim.hu-n is, tehát elég, és hát magának a Warnernek, vagyis a Harry Potternek a úgymond lokális eredeti fan oldalán is megtalálható minden információ, de amiket a magyar vonatkozásban említettem, az főleg az eventim.hu és a greenexhibition.hu oldalakon.
Harry Potter, a kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik. Február 6-ától lesz majd megtekinthető, jegyeket már most is lehet rá vásárolni. Guba Gábor, a Green Stage Kft. Ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen a rajongók nevében is, hogy elhozzák nekünk ezt a kiállítást, és mindenkinek tartalmas szórakozást kívánunk majd, aki szeretné megtekinteni. Viszont hallásra!
Hálásan köszönöm a lehetőséget, és hát nagyon jó szórakozást kívánok majd februártól a kedves hallgatóknak, meg a rajongóknak.
Thank you. Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Ha már könyvek és filmek, akkor forgatókönyvírás, és tudjuk, hogy az élet a legnagyobb forgatókönyvíró. Sajnos nem értük el mai utolsó interjú alanyunkat, de szerencsére itt van velünk Kramarics Szandra, aki szociálpolitikus, és a múlt héten, sőt, ezen a héten, egy pár nappal ezelőtt, lehet, hogy tegnap, egy érdekes interjút adott a népességfogyással kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy megkérdezem őt ezzel kapcsolatban, mi érdemes erről tudni, szóval szia Szandra, üdvözöljek az adásban.
Szia Dávid, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szóval tegnap voltál egy érdekes interjún, ahol arról beszéltél, hogy milyen okai vannak annak, hogy ismét 9,5 millió fő alatt van Magyarországon a népesség, amire, ha jól emlékszem, akkor az 50-es évek elején volt utoljára példa Magyarországon.
Így van, igen, ugye a népességfogyásnak a kérdése egy nagyon aktuális kérdés, nagyon sokszor foglalkozunk vele, nem tudom, ilyen pár havonta azért ki szokott jönni egy-egy cikk, hogy a KSH-nak most éppen milyen beszámolója van erről, és igen, most pont egy olyan cikk jött ki, hogy ugye 9,5 millió alá ment ugye a népességszám. Hát ez egy érdekes téma, mert rengetegféle szempontból meg lehet közelíteni, és én mindig el szoktam mondani, és erről beszéltem ebben a bizonyos interjúban is, hogy ugye maga ez a népességfogyás kérdése nem egy nem egy magyar specifikus dolog, illetve nem is furcsa így Európán belül, hiszen ugye a fejlett világban ugye a népesség fogyása, a népesség előregedése, a születésszámok csökkenés azért nem egy furcsa dolog, hanem egy megszokott dolog. Ez egy új kihívás, amire ugye az országoknak valamiképpen válaszolni kell. Egyébként, hogyha az Eurostat adatait nézzük, akkor Magyarország még úgy viszonylag jó teljes termékenységi arányszámot produkál, ugye ez azt jelenti, hogyha ez a úgynevezett TTA, így szokták rövidíteni, és ez nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogyha az adott év termékenységi tendenciai adatai állandósulnának, akkor egy nőnek hány gyereke születne élete során. Na most 2010-ben például ez a teljes termékenységi arányszám, nem bocsánat, 11-ben ez ilyen 1,23 környékén volt, hogyha jól emlékszem, tehát hogy ez egy eléggé alacsony arányszám volt, és utána azért 2010 után Magyarországon egy ilyen növekedés kezdődött, ami 20-40 tetőzött, úgymond itt egy ilyen 1,6-os teljes termékenységi arányszámot mérhettünk, viszont azóta ez azért csökken. És hát még nem csökkentünk le a 2011-es szintre, de azért jelenleg is egy olyan 1, hát ha jól emlékszem, akkor 3 körüli, tehát azért nem, az 1,23, tehát egy kicsit följebb vagyunk azért, de hogy azért tehát lejjebb ment tulajdonképpen ez a szint. És hát itt vagyunk most jelenleg, tehát jelenleg egy ilyen zuhanó tendenciában vagyunk, de ugye, amint mondtam, európai szinten viszont azért Magyarország elég jól áll, úgymond ilyen tekintetben, hiszen például megnézünk sok más országot, akár például a skandináv országokat, most ott is elég alacsony ez a teljes termékenységi arányszám, ami egy kicsit furcsa, hiszen ott ugye nagyon híresen jó a jóléti rendszer, de valamiért mégis most azt láthatjuk, hogy ott mégiscsak elég alacsony ez az arányszám.
Ez az arányszám, amit említettél, ha jól emlékszem, akkor 2,1-nek kellene lennie ahhoz, hogy a népesség reprodukálja magát, tehát még mindig nem ott tartanánk, hogy nőne a népesség.
Így van, igen, és ez egy általános probléma, mint ahogy mondtam, a fejlett világban, illetve Európában is. Egyébként mindig Franciaországot szoktam kiemelni, vagy hát szokták kiemelni ugye a egyéb szakértők is, hogy ott ugye, ha jól emlékszem, 2014-ben történt meg az, hogy ezt a kettes arányszámot ők elérték, azt hiszem, hogy ott se 2,1 volt, de a kettest, illetve voltak meg olyan évek, ahol ilyen 1,8-1,9, tehát hogy ők eléggé jól tudják hozni ezt a tendenciát, ezt a pozitív tendenciát, legalábbis, hogyha egy európai szinten nézzük, és egyébként Franciaországban is most azért alacsonyabb ez a teljes termékenységi arányszám, mint szokott lenni, viszont például Franciaország még most is azért a legfelső kategóriában van, hogyha úgy veszük, ugye Magyarország egyel alatta. Tehát igen, tehát az a kettes fölötti arányszám kellene, de ugye ezt nem igazán produkálják, sőt, hát nem produkálják azért a fejlett világban.
Voltak azért már olyan szakaszok a történelemben, amikor bővült a népesség, olyan is, amikor fogyott. Mi az, amitől most tartanunk kell? Hiszen, hogyha mi volt más mondjuk akkor, amikor bővült a népesség, és mi más most, ami ezt okozhatja, hogy ennyire radikálisan fogyunk?
Hát igen, ezért is mondtam az elején, hogy ezt rengeteg szempontból meg lehetne közelíteni, rengeteg olyan okot tudnánk mondani, amiért fogy a népesség, meg például amiért nő. Magyarországon nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogy a népességfogyás kérdése már nagyon-nagyon régóta benne van a köztudatban, a politikában, a családpolitikában, ugye nagyon sokszor halljuk. Jelen kormánytól is, de ugye az előző kormányok is foglalkoztak ezzel kisebb-nagyobb mértékben. Bizonyos demográfusok egyébként az 1600-as évektől úgymond datálják ezt a félelmet, hiszen a különböző háború, kéhínségek, járványok ugye hát megtizedelték a lakosságot, de egyébként Magyarországon már az 1800-as évek közepétől, végétől gyűjtöttek népesedési adatokat, és ez tényleg mindig egy ilyen nagyon fontos kérdés volt, és hát egy ilyen elég jelentős félelem is járt vele. Hát, hogy mitől csökken a népesség, annak nagyon-nagyon sok oka lehet, és a demográfusok sem feltétlenül tudnak egyetlen egy dolgot mondani, ami egy ilyen biztos recept, hogy mitől tudna mondjuk növekedni. Hát nyilvánvalóan, hogyha megnézzük mondjuk a 2011 és 21-es, tehát ezt a periódust, ugye akkor azt látjuk, hogy ez egy viszonylag jó gazdasági helyzet volt, egy felfelívelő gazdasági helyzet azért Magyarországon is, és hát nyilvánvalóan ez azért kedvez annak, hogy az ember mondjuk családot alapítson. Viszont ugye, hogyha a 21 utáni hát csökkenést, vagy hát ugye a romló teljes termékenység arányszámot nézzük, azért gondolhatjuk, hogy a COVID-járvány például közrejátszhatott, ugye az infláció, gazdasági problémák, illetve ugye szokták említeni a családtámogatási intézkedéseket is, melyek azért nyilván befolyásolhatják valamelyest a népesség számot, de hát annyira számottevően nem tudják, de bizonyos szakértők azt mondják, hogy talán Magyarországon a családpolitik is egy kicsit kifulladt 20-21-re, és ezért is láthatjuk ezt a zuhanást. Az is elképzelhető, hogy van valami olyan tendencia, amit még nem látunk, tehát hogy ez tényleg egy nagyon összetett kérdés. amit így tudunk a, mondjuk a szociálpolitikai szempontból indulok ki, vagy abból a szemszögből indulok ki, akkor azt láthatjuk, hogy ugye minél inkább egy biztonságos szociális hálót teremtünk az embereknek, annál szívesebben vállalnak gyereket, és én azt gondolom, hogy azt egyébként el kell fogadni, vagy tudomásul kell venni, hogy azért ezek a hagyományos, nagyon sok gyerekes családok, én azt gondolom, hogy nem fognak már visszatérni, hiszen az élet teljesen átalakult, tehát a munkaerőpiac, a szülők hogy dolgoznak, tehát az is azért teljesen más, mint régen. Azért a gyereknevelést is inkább már, hogyha ilyen kicsit csúnyán fogalmazok, a minőségre megyünk rá, mint a mennyiségre, hiszen inkább akkor mondjuk egy vagy két gyereknek szeretnének a szülők inkább mindent megadni, és ugye a gyereknevés költség egyébként elég magasak, és akkor lehet, hogy inkább kevesebb gyereket vállalnak, mint hogy többet, és mondjuk akkor szegényebben éljenek ezáltal. Tehát tényleg nagyon-nagyon sok dolgot meg lehet itt említeni.
Sok tényezőt mondtál, az egyik fontos tényező, hogy a szavaidból kiveszem, az az állam szerepvállalása lenne, vagy az állam szerepvállalása ebben a folyamatban. Hogy látjuk, mivel lehet igazán ösztönözni a termékenység növelését? Ugye az előbb, mintha azt mondtad volna, hogy alapvetően önmagában a pénzügyi támogatások nem jelentenek hosszú távú megoldást.
Így van, ezt ugye láthatjuk a népesedési adatokon is, hogy ugye elméletileg a magyar családpolitikának is például egy nagy célja, ugye a népesség növelése, de ugye, hogyha ebbe belemegyünk egy kicsit részletesebben, láthatjuk, hogy ezért szelektív pronatalizmus van jelen, tehát hogy azért sajnos nem minden családot kíván az állam úgymond ilyen szempontból segíteni, de ez megint egy nagyon-nagyon messzire vezet ez a téma. Hát, hogy az állam szerep az valóban nagyon fontos, főleg, hogyha az állam kitűzi magának ezt a célt, hogy ő mondjuk a népesség növelésre, vagy a születésszám növelésére helyezi a hangsúlyt, mert ugye itt is elágazhatnánk még több irányba, hogy akkor a migráció támogatja inkább egy állam, vagy a gyerekszületést adott országon belül, hát ugye Magyarország az utóbbihoz tartozik, és hogy önmagában igen, tehát a pénzbeli támogatás önmagában úgy tűnik, hogy nem elégséges. A szolgáltatások terén való fejlesztés a nemzetközi tapasztalatok alapján nagyon-nagyon fontos, és ez valóban tudja azért valamelyest, bocsánat, tehát valamelyest feljebb lendíteni a teljes termékenységi arányszámot, illetve a gyermekszületések növelését. Ugye hát nagyon-nagyon sokszor elmondjuk, hogy azért az egészségügy nagyon fontos, az oktatás nagyon fontos, ezt én ugye az interjúimban is nagyon sokszor hallottam, és nagyon sokan jelezték, hogy hiába vannak nagyon nagy összegű támogatások. Ezekhez egyrészt nem fér hozzá mindenki, illetve ami mivel ugye mindenki találkozik, ugye az előbb említett szolgáltatások, azokban meg azért elég sok probléma van, ugye a gyerekorvosok hiánya, a bölcsödéknek a hiánya, a szakembereknek a hiánya, illetve amit még nagyon sokszor el szoktunk mondani, a munkaerőpiaci politikák, ugye hát a szülők, főleg az anyák visszatérése a munkaerőpiacra azért elég problémás tud lenni, ugye diszkriminálják sokszor a kisgyerekeseket, úgyhogy ezek mind-mind olyan problémák, amik nagyon jelentősek, és hát napjaink problémái, és hogyha ezeken dolgozunk, akkor hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy hát a kívánt gyerekek megszülessenek, ugye ezt leginkább így szokták mondani.
Rendkívül érdekesek azok a dolgok, amiket mondasz, de ezek hosszú távú projektek. Tehát, hogyha mondjuk abba belegondolunk, hogy mennyi idő és energia megfordítani egy ilyen trendet, és mennyi idő és energia investálni, befektetni ezekbe az ellátórendszerekbe, akkor azt láthatjuk, hogy itt több évtizedről van szó.
Hát így van, ugye ez egy több kormányon átívelő dolog, ugye én azt szoktam mondani, hogy ez nem csak egy 4 éves ciklus, hanem itt azért kellene olyan dolgokat találni, amik mondjuk minden egyes kormány számára érték, és minden egyes kormány úgy gondolja, hogy abból nem kivonni kell a forrásokat, hanem pont, hogy inkább beruházni ezekbe a dolgokba, és hát ez egy iszonyatosan költséges vállalás. De ugye például a skandináv országokon láthatjuk, hogy ők annak idején ezt bevállalták, és egyébként, tehát a humántőkébe úgymond befektettek, és egyébként nagyon sokáig ugye ők tulajdonképpen Európa élvonalában voltak azért a gyermekszámot illetően. Ugye jelenleg ezt most nem látjuk, tehát igazából én azt gondolom, hogy az ilyen külső beavatkozások azért, hát tulajdonképpen nincs egy ilyen biztos recept, tehát mindig azért ideiglenes növekedést tudunk elérni, és akkor mindig valami miatt, például most gazdasági helyzet, vagy akármi, mindig van azért egy csökkenés, és én abban reménykedem, vagy azt gondolom, hogy azért a csökkenés után mindig van valamiféle fellendülés, de az biztos, hogy a minőségi szolgáltatásokkal és a humántőkéből befektetésre azért hosszabb távú célokat lehet elérni, mint például egy olyan pénzbeli támogatásra, ami mondjuk x évig van, és akkor utána meg eltűnik, és akkor aki tudta, ő nyilvánvalóan igénybe vette, és mondjuk jól járt adott család, vagy adott személy, de azért társadalmi szempontból sokkal jobban járnak egy ilyen hosszabb távú megoldása, mint például, ha kitűzzük prioritásba, hogy akkor most az oktatásba fektetünk, vagy az egészségügybe fektetünk.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Kramarics Szandrával beszélgettünk, aki szociálpolitikus, arról, hogy 9,5 millió alá csökkent Magyarország népessége, és ennek az okait, vagy a tendencia mögött meghúzódó lehetséges okokat próbáltuk meg feltárni. Köszönjük szépen!
Programajánló a Civil Rádióban.
2025. december 14-én ismét fürdőruhás Mikulás kocogás indul majd. 2025-ben a gyermekgyógyítókat támogatják, az országos gyermekonkológiai szolgálatot képviselik majd a jelenlévők. Idén 21. alkalommal indul neki december 14-én délután 2 órakor a Go Active-ből, a Gósdú udvarból. Ez a csapat, hogy az év legvidámabb kocogásával meghódítsa a Váci utat és a vásárlás lázban égő, illetve jegesedő szíveket. Vannak nevezési díjak is, amellyel ezt a kezdeményezést lehet támogatni, tehát december 14-én 2-kor. Hétköznapi luxus, a királyné asztalától a parasztházig a Néprajzi Múzeum egy kiállítását ajánljuk, amelyet december 3-ától lehet megtekinteni, szintén 2 órától.
Siófokon 3. alkalommal nyílt szauna is Dézsa a nagy strandon. A 2025-2026-os tél már a 3., amikor a déli parti városban közvetlenül a vízparton van lehetőségünk lazítani. A Balatonparti Kft. Elárulta, hogy a 2 szaunát egyszer legfeljebb 15 fő veheti igénybe, és a 10.000 forintos csomagajánlatban 4 felöntés szerepel. A szaunázás mellett napágyat, takarót, ásványvizet, forró teát is biztosítanak, illetve meleg öltöző és tusolási lehetőség is várja a vendégeket. És még egy adventi programra szeretnénk felhívni az önök figyelmét. Az adventi bazilika ugyanis 2025-ös karácsonyi vására november 14-én megnyílt, és ez a budapesti belváros egyik legnépszerűbb téli programja. Kézműves árusokkal, gasztro- és italkínálattal várják a kedves vendégeket. Az ételkínálatban hagyományos ételek is szerepelnek, de különböző alternatívákat is láthatunk, például, ha minden igaz, akkor lesz lazacleves, fish and chips, de alapvető magyar megszokott ételek is elérhetők lesznek, illetve desszertek terén is nagy lesz a választék, sült gesztenyétől a marcipános bombonokon át a klasszikus kürtös kalácsig minden megtalálható lesz. A vásár hangulata miatt mindenképpen érdemes kilátogatni, és remélhetőleg mindenki talál magának olyan programot, ami, ahol kicsit ki tud kapcsolódni, és fel tud készülni a karácsonyra.
Ez volt a reggeli, ma a Civil Rádióban, amely az ébresztő műsorunk volt most szombaton, november 29-én. Ne feledjék, hogy a Civil Rádiót lehet támogatni a 13600-as telefonszámon az 54 kódos, az 54-es kód beütésével, az adjuk össze bővítmény telepítésével, pedig online vásárlásokkal is tudnak minket támogatni, valamint a palackok visszaváltása után is használhatják azt a QR kódot, amellyel a Civil Rádiózásért alapítványt támogathatják. Köszönjük szépen mai kitüntető figyelmüket, ma reggeli szerkesztőnk Kramarics Szandra volt, a hírszerkesztő Brühl Edit, hírolvasó zenei szerkesztő és hangmester ma reggel is Madarász Máté volt. Köszöni figyelmüket még egyszer a műsorvezető Dudok Dávid. Ez a reggeli nem bukta. Maradjanak velünk!
Was a purple